egészségkód. Figyeljünk a jelekre. Műsor azoknak, akik szeretnének többet megtudni a testük és a lelkük működéséről. Orvostudomány, természetgyógyászat, pszichológia és életvezetés. Egészségtudatosság felső fokon. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után.
6 perc múlt 11 április 16-án csütörtökön Önök az Egészségkód című műsort hallják, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. A mai műsorban két témával foglalkozunk. Az egyik az alvással kapcsolatos, most így koronavírus idején, hát ugye otthon kell lennie szinte mindenkinek. Nyilván átalakulnak az alvási szokásaink, részben a sok hír, a stressz, másoknak pedig adott esetben lehet, hogy épp a téli álom bepótolása. A második körben pedig picit a határterületre evezünk, mégpedig jogok és kötelezettségek, szociális bentlakásos intézmények, társasága szabadságjogokért szakértője mondja el, mit tehetünk, mit nem, hogyan segíthetünk a rokonnak, vagy hogyan nem. Erről lesz szó, tartsanak velem a következő egy órában itt a 94.2-n.
Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
A telefonvonal túlsó végén dr. Várdi Katalin pulmonológus alvás szakértő, kezét csókolom, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Koronavírus járvány idején van egy teljesen normális stressz, amit mindenkit ért, ugyanakkor kevesebbet lótunk, futunk. Ebből fakadóan én laikusként azt gondolnám, hogy az alvásunk is ehhez igazodik valamelyest. Aki stresszes, nehezebben alszik, aki pedig végre örül, hogy nem kell rohanni a percről perce nap, mint nap, ő lehet, hogy most többet. Rosszul gondolom?
Hát ez nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nem gondolkoztam el, hogy vajon hogyan változik meg az embereknek az alvás struktúrája, vagy az alvásra való vágya ebben a különleges helyzetben. Az biztos, hogy a kétféle felosztás az áll, mert vannak, akik amúgy sem tudnak aludni, és vannak, akik meg nagyon jó alvók. Abban azonban kételkednék, hogy aki olyan jó alvó, az ki tudja vonni magát az alól a rengeteg információ áramlás alól, ami óhatatlanul éri.
Na most akkor tisztázzuk, mi a jó alvó? Ki a jó alvó? Mi a jó alvás?
Jó alvás az, amikor a saját egyéni igényeinknek megfelelően úgy tudunk aludni, hogy másnap azzal a jó érzéssel kelünk föl, hogy kipihentük magunkat, alkotóképesek vagyunk, tiszták a gondolataink, jól tudunk reagálni egy hirtelen szituációra, például magyarul jók a reflexeink, és azzal a jó érzéssel tudjuk csinálni a napunkat, hogy legközelebb este fogunk elfáradni.
Ez időhöz kötött? Számít az, mennyit alszok? 4, 5, 6, 8 órát?
Ez meglehetősen egyéni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját órájához, a saját egyéniségéhez kell igazodni, és persze vannak időszakok, kampánymunkák például, amikor az ember óhatatlanul kevesebbet alszik, és mégis el tudja érni azt a nagyon aktív állapotot, amire szüksége van, de az az ember az egy kicsit később, mondjuk hétvégén bepótolja azt az alvás mennyiséget, nem is a teljes, mert az ember csak a mély alvását pótolja igaziból, hanem azt a mennyiséget, amire szüksége van. Tehát az alvás az egy alkalmazkodik, az alvás igény és az alvás mennyiség az alkalmazkodik az ember aktuális állapotához és igényéhez, de ugyanakkor akkor van a baj, hogyha ehhez valami miatt egyáltalán nem tud alkalmazkodni. Mert ugyanis az alvásnak kell legyen egy megfelelő struktúrája, ami annyit jelent, hogy megfelelő mennyiségű mély alvásra és álomlátásra van szüksége, és emellett pedig olyan felületes alvásra, amikor ez az egyik alvás fázis sem jelentkezik, illetve szüksége van arra, hogy ezt nagyjából a napi ingadozásnak megfelelően tegyük, vagyis az úgynevezett cirkadián ritmust, a napi 24 óra alatti nappali fényhez, illetve sötétséghez való alkalmazkodást megtegyük. Erre azért van szükség, mert a hormonális rendszer az tulajdonképpen a napi 24 órás ingadozásnak megfelelően működik, és ehhez szükség van az alvásra is.
Na, ha már említette ezt az alvás struktúrát, tényleg mi a jó, úgymondan egy normál alvásnak a fokozatai? Említette a mély alvást, ugye ezt hallhatta már sok ember egyébként. De igen, tényleg, amikor az ember lefekszik, akkor az elején egy kicsit hánykolódik, vagy még az gondolatai még azért ott cikáznak. Hogy megyünk bele az alvásba egyébként?
az alvás az ciklusokból áll, mégpedig 4 vagy 5 ciklust alszunk végig gyakorlatilag ahhoz, hogy kipihenjük magunkat. Ezek a ciklusok pedig felületes alvásra, mély alvásra, illetve álomlátásra oszthatóak, és míg az alvás első felében általában a mély alvás kell, hogy dominálja az alvást, addig a második felében, a hajnali órákban már az álomlátás az.
Nem fordítva? Én mindig arra gondolnék, hogy először álmodom, utána alszok mélyen.
Ez fordítva van, de az álmodás, illetve az álomlátás alvás, az tulajdonképpen nem ugyanaz. Hivatalosan alvásunk egyharmadát felületes alvással, egyharmadát mély alvással, egyharmadát meg álomlátással töltjük, de az álomlátás az nem annyit jelent, hogy folyamatosan végig valamiket látunk, amire arra aztán majd visszaemlékezünk egy darabig. Nem, az tulajdonképpen az izmoknak a nagyon-nagyon laza állapotát jelent, és éppen így is alakul ki az álomlátás is, hogy az agyi hullámoknak a tevékenysége az teljesen más ezekben az alvásfázisokban. Agyról elvezethető elektromos hullámok, amit elektroenkefalográfnak nevezünk, azt hasonlítjuk össze a szem izmaiból származó, illetve a állon található izmoknak a működésével, és ezeket hasonlítjuk össze, ebből látjuk az alvás fázisokat. A mély alvás fázisban úgynevezett magas amplitúdójú és kis frekvenciájú hullámokat lehet elvezetni, miközben a szem mozgás az gyakorlatilag leáll, és az izom munka az pedig mérséklődik. Az REM, vagyis álomlátási fázisban viszont az agyi hullámok frekvenciája az magas, az amplitúdója pedig alacsony, ami nagyon hasonlít az ébrenlétihez egyébként, csak hogy ilyenkor a szemmozgások azok teljesen kontrollálatlanul össze-vissza történnek, míg az izom az teljes relaxált állapotban van. Ez azért nagyon érdekes, mert más-más dolgok történnek. Tehát míg a mély alvásba például azokat az információkat mélyítjük el, amiket megszereztünk a nap folyamán, vagy megtanultunk adott esetben, lehet ez például egy mozgás is, addig a REM fázisban ezek az információk a helyükre kerülnek, vagyis egy ilyen lényeges, lényegtelen alapján rendeződnek az agyi struktúrákban. Ez nagyon fontos, mert ugye összességében nem lehet minden információt befogadni. És a kettő közötti átmenet tulajdonképpen az a felületes alvás, ami tulajdonképpen különböző agyi struktúrákon keresztül beindítja ezeket a folyamatokat. Ezért van az, hogy például én önnek azt mondanám, hogy mondja el a nemzeti dalt, azt el tudja mondani, mert már nagyon sokszor ráaludt, és nagyon szépen elmélyült ez. De ha azt kérdezném öntől, hogy tegnap előtt például piros lámpánál hányszor kellett megállni, amikor tartott befele a munkahelyére autóval, akkor azt nem tudná elmondani, mert ez nem egy lényeges információ. De ha én azt mondanám, hogy én egy detektív vagyok, és egy gyilkosságban nyomozom, akkor, és ehhez nekem ön szemtanúja volt valahol egy bűnesetnek, akkor ön elő tudná hívni a memóriájából ezeket a dolgokat. Ezért aztán ezek az ismeretanyagok egyáltalán nem vesznek el, csak nem jól, vagy nem úgy kerülnek felhasználásra, ahogy az éppen a mi mindennapi életünkben akár fontos lenne. Ezért nem egyszerű dolog a tanulás, és ezért kell például az alvással is jól összekombinálni.
És mi van, ha már ezt is szóba hoztad, nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy azon gondolkodtam, hogy tanultam már annyi mindent az életemben, és egy részére jól emlékszem, egy részére meg egyáltalán nem, vagy legalábbis minimálisan. Ez miért van? Akkor rosszul aludtam?
Hát azért a nap folyamán a bizonyos érzelmi kapcsolatok összefüggést mutatnak tulajdonképpen a tanulással. Tehát minél inkább érzelmileg érintett valaki abban a bizonyos tanulási folyamatban, annál inkább megjegyzi azt a dolgot. Persze ehhez nagyon sok minden hozzátartozik, mert az agynak van egy plaszticitása, egy tanulási képessége, ami kisgyerekkorban mondjuk teljesen más, mint felnőtt korban, tehát ezek is hozzátartoznak, de van az a érzelmi kötődés. Mondjuk én például egyetemre még a szocializmus idején jártam. Én például a tudományos szocializmus vizsgákon is ötöst kaptam valamilyen rejtélyes okból, mert kb. Egy napra meg tudtam azt a dolgot jegyezni, de ez úgy történt, hogy egyáltalán nem aludtam azon az éjszakán. Tehát betettem a fejembe, és amúgy elmentem vizsgázni. Akkor még a fejemben volt, de kb. Soha többé. Mert egyáltalán nem volt számomra érdekes.
Hát, tudnék egy-két ilyen tárgyat mondani, és akkor valószínűleg ez az oka annak, hogy nem emlékszem rá, és lehet, hogy vagyunk ezzel egy páran még. Jó.
Igen, igen, de azért attól még, hogyha az ember gyakorol, ismétel, érzelmileg kötődik hozzá, vagy akár fenyegetik, akkor is meg tudja tanulni ezeket a dolgokat, de ezek nagyon érdekes dolgok, és ez nagyon komoly kutatások vannak arra vonatkozóan, hogy milyen agyi struktúrákon hogyan zajlanak ezek az alvási folyamatok ahhoz, hogy például a memóriába vagy a tudásba ez később jól felhasználható legyen.
Azért is kérdeztem rá, mert tényleg nagyon érdekes volt. Hadd kérdezek valamit, említette, hogy aki esetleg kevesebbet alszik hétközben, hétvégén azért megpróbálja bepótolni, be lehet?
Ez nagyon érdekes, hogy ez hogy működik. Az úgy van, hogy tulajdonképpen be lehet pótolni, de az ember az egyes-kettes alvásfázisokat, vagyis a felületes alvásfázisokat azt egyáltalán nem pótolja be, inkább a mély alvásfázisokat, és ezért az úgy néz ki, hogy ha például valakinek 6 óra vagy 8 órával kevesebb alvása volt, mint a szükséges, akkor nem kell neki 6 vagy 8 órát bepótolnia, hanem 1-2 óra plusszal gyakorlatilag ezt tudja teljesíteni. Tehát egy-egy délutáni alvás ilyenkor nagyon sokat segíthet, hogyha az embernek például nagyon sűrű hete van. De erre van például nagyon izgalmas amerikai kutatás is, amit sikerült Magyarországon is reprodukálni, hogy gimnazista gyerekek, akik nagyon elfoglaltak, rettenetesen keveset alszanak, mert még ugye oda is kell utazni, meg különböző külön órájuk van, úgyhogy hétközben gyakran nem alszanak 7 óránál többet, vagy 6 óránál, holott nekik 8-9 órát kéne, viszont hétvégén akár 10 órát is alszanak, és ezzel valamennyire bepótolják azt az alvás hiányt, alvás depléciót, amit elszenvednek.
Hogy kérdezem azt, hogy nekem gyerekkoromtól van egy olyan, és szerintem, és miután beszélgettem sok emberrel róla, tudom, hogy másnak is, nekem vannak bizonyos telihold fázisok, amikor egész egyszerűen azon az éjszakán biztos, hogy nem alszok semmit.
Hát ez nagyon komoly kérdés, bevallom őszintén, hogy a holdfázisokkal és a alvással én így még magam nem foglalkoztam, de azt tudom mondani, hogy a teli holdnál olyan fényviszonyok vannak, amelyek sok embert zavarnak. Vannak emberek, akik tényleg csak teljes sötétségben tudnak aludni, és a kutatások azt mutatják, különösen sport teljesítmény fokozásra vonatkozó kutatások, hogy a nagyon komoly, teljes sötétség és teljes csend az hozzájárul az alvás helyesebb struktúrájához. Tehát, hogyha például valaki úgy alszik, hogy nem sötétíti be a szobáját, és a teli hold fénye úgymond besugározza, az nagyon ronthatja az alvásnak a minőségét.
Nem fénykérdés, én inkább azt gondolnám, hogy valami gravitáció valahogy erősebben hat valamiért, mert szerencsére én a jó halvók közé tartozom, úgymond, tehát a barátaim szerint mellettem ágyút is lehet nyugodtan lődözni, de valami oknál fogva előfordul, és mással is beszélgetve hallottam, hogy másnál is van ilyen, de ha már a fényviszony, ez is ilyen egyedi kérdés, hogy ki az, akinek teljes sötét kell, ki az, aki pedig, hogy mondjam, fényes nappal is tud békésen horkolászni, ha süt a nap.
Igen, ez egy egyéni kérdés is, de mégsem teljesen, mert van egy hormon, amit úgy hívnak, hogy melatonin hormon, az agyalapi mirigyben termelődik, és a gyakorlatilag a természetes fény kihúnyásával kezd termelődni, és ez az a hormon, ami elindítja gyakorlatilag az alvást, ehhez kell. Például tablettában is lehet kapni, és jetlag miatt szenvedőknek szokták leginkább ajánlani, de például...
Ugye, akik időeltolódás miatti problémával küzdenek, csak azért, hogy esetleg van, aki nem hallotta még ezt a kifejezést. Igen,
és azoknak is szokták ajánlani, aki valami miatt nem tud jól aludni. Nos, ez egy természetes hormon, amely évmilliók óta így termelődik az emberben, azonban ugye a természetes fény fölváltotta az Edison által kifejlesztett műfény, de gyakorlatilag este is képesek vagyunk pont olyan tevékenységre, amilyen de nappal. De az elmúlt 150 évben nem kellően alkalmazkodott még az emberi agy és az emberi genetika, úgyhogy vannak emberek, akik jobban tudnak a természetellenes fényekhez alkalmazkodni, és vannak, akik kevésbé tudnak. Ezért vannak különbségek az emberek között. Egyébként érdekes ez, hogy az ember a sci-fi filmeket nézi, akkor ott gyakorlatilag mindig ez a monoton, neonszerű kék világítás van, valahogy ott este se kapcsolják le a villanyokat, úgyhogy az már a sci-fi íróknak föltűnt, hogy ez a fény, ez egy nagyon fontos probléma.
Meg a hang, nem? Például, hogy kit mit zavar hangilag alvás közben. Például engem az óra kattogása az a sírba visz. Olyankor ki is viszem a szobából, bárhol alszom.
Hát akkor ön ezért alszik nagyon jól, mert az alvás szakértőknek az egyik nagyon fontos tanácsa az, hogy az órát azt ki kell vinni.
Már aminek a hangot ad értelemszerűen.
Nem csak a hangot, csak egyáltalán az órát. De a hang az valóban nagyon fontos. Hát van, aki tényleg csak teljes csendben tud aludni, de ez a teljes csend, nagy sötétség, ez biztos, hogy segíti az alvást. Ugyanakkor az, aki egy kicsit szorongósabb, aggódósabb, az főleg kisgyerekeknél, ugye azt látjuk, hogy egy picike fény megnyugtatja. Alapjában legyen sötét, de hogyha valaki szorongós, vagy mondjuk valamit rosszat álmodik, akkor egy ilyen picike kis fénylámpácska, amely éppen csak jelző, az nagyon-nagyon sokat segíthet.
Az alvás problémáink azok rosszabbodnak, hogy az életünk sokkal jobban pörög? Kérdezem azt akkor, amikor most viszonylag nyugodtan ül mindenki otthon.
Ez biztosan, hogy így van. Ez abból is látszik, hogy a WHO, a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet bizonyos időközönként, néhány évtizedenként, tehát nem nagyon gyakran, felülbírálja a betegségek nemzetközi osztályozását, amit úgy osztályoznak, hogy vannak fertőző betegségek, daganatos betegségek, pszichiátriai, neurológiai, légúti, stb. Betegségek. És ezt most ezt a nemzetközi beosztást most felülbírálta két éve a WHO, és új rendszert vezetett be, és itt a hetes osztályozást kapott az alvás ébrenlét betegségek, egyfelől jelezve azt, hogy az alvás az egy olyan fontos dolog, ami az ébrenlétben megmutatkozik, tehát vannak olyan betegségek és problémák, amelyek hamarabb jelentkeznek alvás közben, mint ébrenlét alatt, és másfelől pedig azt is jelzi, hogy az éber funkciókat, vagy az ébrenléti funkciókat az alvás nagyon erősen meghatározza. Tehát egy új betegség csoport jelent meg, amiben körülbelül 90 betegség szerepel. Úgyhogy ez mindenképpen jelzi azt. Az, hogy a világunkkal, a mostani világunkkal ez milyen kapcsolatban van, ezt nehéz megmondani, de számos olyan tényező van a mostani felgyorsult és iparosodott és technikailag nagyon fejlötté vált világunkban, mi hat az alvásunkra. Ezek közül a legfontosabb talán a screeneknek a kék fénye, amely kék fény az biztosan erős hatással van az alvás struktúrára, illetve az alvás kialakulására. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy nem jó úgy elaludni, hogy a telefonunkat nézegetjük, nem jó úgy aludni, hogy laptopot, vagy iPad-et, vagy ilyesmit nézegetünk, mert hogy hiába alszunk el, maga a kék fény, amit előtte láttunk, és ezért is van ezeken az eszközökön ma már éjszakai fény is, aminek tényleg vitatható a hasznossága, hogy ezek befolyásolják a mélységét az alvásunknak. Tehát ez már önmagában nagyon fontos. Az, hogy milyen rengeteg információ között élünk, az meg önmagában is nagyon befolyásolhatja a világhoz való viszonyunkat, mert vannak, akik pánikolnak, és vannak, aki ki tudja ezt zárni magából. Ez két különböző személyiségtípus, és mindkettő személyiségtípusnak megvan a saját alvás problémája tulajdonképpen.
Fogunk máskor is beszélgetni, nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen. Dr. Várdi Katalin pulmonológus, alvásszakértőt hallották itt az Egészségkódban.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.